kiadó adta ki Wiesler Mirádi Luca Kismadaram című regényét. A szerzővel, Wiesler Mirádi Lucával beszélgetünk. A regény 2024-ben jelent meg, pontosan 100 évvel azután, hogy megjelentek az újságcikkek a akkori sajtóban. A hír pedig így hangzott, hogy egy 32 éves gazdatiszt, Bárdi Géza a vasárnapi ebéd alatt váratlanul Veszprém leggazdagabb emberét, az apósát fejbe lőtte. Bárdi Géza a te dédnagypapád volt.
Így van, igen.
Mit tudtál erről az egészről?
Nagyon keveset tudtam, mint minden családban szerintem van ez a generáció, aki nagyon sok mindent átélt a 20. században, de nagyon keveset beszél róla. Valószínű, hogy egyfajta védekezés a részükről, hogyha eltemetik magukban nagyon mélyre, akkor nem azt mondom, hogy meg nem történt tehető, de ha nem beszélünk róla, akkor nincs vele dolguk. Ezért nagyon-nagyon kevés információ volt. Szóbeszédeket hallottam a családban. Édesapám gyakran említette, hogy a dédnagymamám New Yorkban született, ami akkor nagyon...
kuriózum.
Így van. De akkor úgy fiatal fejjel, amikor én ezt hallgattam, annyira nem fogott meg. Érdekesnek tűnt, hogy kerül a dédi New Yorkba, de annyira nem érdekelt ez a mögötte lévő történet. Később már ilyen 40 éves voltam körülbelül, beszélgettünk édesapámmal újra ezekről a családi dolgokról, és akkor mondta, hogy hát a dédnagypapa, a dédnagymamának a férje, akit én nem ismertem, a dédnagymamámat igen, elkövetett valami gyilkosságot, ráadásul családon belül. És nagyjából ennyi volt az információm. Tudtam, hogy mindenki tud valamit a családban, de senki nem beszélt róla szívesen. Akkor már úgy érett voltam annyira ehhez az egészet, hogy elkezdjen érdekelni. Elkezdtem ennek utána menni, megkérdeztem édesapámat minden egyes részletről, amiről csak tudott. Körülbelül annyi volt az információ, ami így a kezembe került. Egy családfát kaptam, ami 3 generáció volt felrajzolva. Nagymamám, az én szüleim és az ő szülei születési helyjel és idővel. Nagyjából ez volt a kiinduló pontom, innen tudtam a neveket. Elkezdtem a digitális adatbázisokat megnézni. Ha ez akkor a országos botrány kavart, akkor biztos, hogy van valami nyoma is ezekben a régi újságokban. Hát nem arra számítottam, amit kaptam, ugyanis beírtam a keresőbe a dédnagypapám nevét, illetve a gyilkosság szót, és én naív azt gondoltam, hogy majd egy-két kis tartalmat maximum kidob, vagy inkább semmit se. Ehhez képest több mint 100 újságcikket dobott ki, a legtöbb címlap közölte az akkor történteket. Nagyon megdöbbentő volt szembesülni ezzel, és olyan részletességgel dolgozták föl az akkori újságírók, szinte percről percre tudósítottak róla, ebből rengeteg részletet megtudtam. Valószínű akkor azért lett annyira felkapott, mert egyrészt az én nagypapámnak az apósa egy hatalmas, előkelő, a közösségnek nagyon-nagyon fontos embere volt Veszprémben. Nem csak az volt a lényeg, hogy gazdag volt, hatalmas földbirtokai voltak, de az is, hogy nagyon fontos szerepet töltött be a város életében. Megbecsült tagja volt az akkori közösségnek. Másrészt pedig a sajtó munkatársai nagyon ügyesen összekapcsolták ezt a gyilkosságot egy pár hónappal korábban történt, hasonló körülmények között elkövetett após gyilkossággal. Összemosták itt a két esetet, hogy az én dédnagypapám vajon másolta-e az esetet, ami akkor történt. Ott egyértelműen bebizonyosodott, hogy pénzkérdés volt az eset mögött. Nagyon ügyesen ráfűztek az újságírók, ezért lett belőle országos ügy.
Nagymamád úgy nőtt fel, hogy az ő apukája megölt valakit. És ennyit tudott, vagy ennyit akart elmondani, nem beszélt erről a dologról.
Igen, azért ez egy hatalmas stigma az ember életében. Értem én a vele járó szégyent. Sokkal inkább eltemetjük magunkba ezeket, mint hogy dolgozzunk rajta, főleg mondjuk az ő korában, életében még nem is volt annyira divatos talán ezeken nyíltan dolgozni, akár szakember segítségével, az még ezért gyerekcipőben jár. A nagymamám ugye tényleg úgy nőtt föl, ő még 10 hónapos volt a gyilkosság idejében. Neki a tudatában olyan, amikor még az apja nem volt gyilkos, és ezzel a szégyennel felnőni egy rendkívül nehéz életutat mutat. nem oldotta meg azzal, hogy kibeszélte volna magából, de mégis volt igénye arra, hogy ezt kimondja hangosan, és ezzel szembenézzen, hiszen a három gyermekének már kifejezetten idős korában említette meg és mondta el, amennyit ő tudott. Az én nagymamám ugyanúgy a titkolózást és az elhallgatás útját választotta sajnos ebben az egészben, amit tökéletesen megértek, hiszen ezekről az ember nem beszél könnyen.
Tudomány mai állása szerint ez egy transgenerációs trauma, ami ebben a családban volt. Mit éreztél te ebből?
Mivel én ismertem még a dédnagymamámat is, 96 éves koráig élt, úgyhogy én még jócskán kapcsolatban voltam vele, de mindig azt éreztem, és a nagymamámnál is, akik végtelenül szerető szülők, nagyszülők voltak, és gondoskodók, és szeretetteljes emberek, mégsem tudtam hozzájuk igazán érzelmileg kapcsolódni, nem azért, mert bennem ne lett volna igény, hanem azért, mert ők utólag nézve egy kicsit úgy élem meg, ők falakat építettek maguk köré, mert az a biztos érzelmileg akkor tudják magukat megvédeni, akár a szégyentől, akár így az egymáshoz való kapcsolódástól, hogyha a titkuk biztonságban van, de ehhez viszont az kell, hogy ne kapcsolódjanak érzelmileg valakihez, hiszen ott ugye alapvető lesz a bizalom és a nyitottság egy kapcsolatban. Nagyon-nagyon szerettem őket mindig is, és nagyon tiszteltem, semmit nem tudtam róluk szinte így utólag visszagondolva, és pont ezért annyival fontosabb volt a saját lelküknek a védelme, a szégyenüknek az elfedése, hogy valahogy ezt nem sikerült áttörni életükben. Édesapámon is éreztem ezt a fajta hozzáállást az élethez és az érzelmekhez, hogy érzelmekről inkább ne beszéljünk túl sokat, ne pecséreljünk rá túl sok időt. De nála például azzal, hogy én ezt elkezdtem ezt így ezt felgöngyölíteni, nagyon sokat kezdtünk beszélgetni a családról, mi például nagyon szépen feloldottuk ezt, én úgy gondolom. Bennem már nem volt meg egyébként, én már a saját gyermekeimet teljesen máshogy nevelem. Én nagyon szívesen beszélek a múltamban átélt élményekről, legyen az a legjobb vagy a legrosszabb. A rossz döntésekről is nyíltan beszélek, hiszen úgy gondolom, hogy abból tudnak engem is megismerni, és abból tudnak ők is jobban dönteni vagy tanulni, hogyha én ezeket nem titkolom el előlük. Én úgy gondolom, hogy én azért kaptam ezt a szerepet az élettől, hogy ezt a családi, tényleg generációkon átívelő traumát fel tudom oldani, és a helyére tudom tenni, mert én eleve már nem hordoztam ezt magamban, letettem ezt a terhet, és azzal, hogy kikutattam ezt az egészet, az összes részletét, megértettük, hogy mi történt, sőt, még regényben össze is foglaltam a családnak a történetét, ezzel valahogy a helyére kerültek a dolgok.
Írtál egy regényt, ami erről az érintettségről nem beszél. Olvasóként nem tudjuk ezt az érintettséget. Legyünk mezei olvasók, és térjünk át akkor a regényre. Itt van ez a Bárdi Géza, aki gazdatiszt, és kettős nevelést kap. Tehát van egy anyai nevelési mód, és van egy apai, ami élesen ütközik az apától, mintha értékeket kapna, az anyától pedig egyfajta viselkedést, egyfajta életszemléletet.
Nagyon érdekes volt a karaktert megformálni. Nagyon nehéz volt kimaradni a történetből, de inkább próbáltam tényleg külső szemlélőként megközelíteni magát a regényírást, mint folyamatot, illetve a karakterábrázolást. Ha nagyon elvittek volna az érzelmek, hiszen ugye több karaktert ismertem személyesen a regényemből, úgy valószínűleg nem lett volna sem objektív, sem élvezhető az olvasó számára, én ezért tudatosan maradtam ki az egész történetből. Nagyon ambivalens módon, vagy ambivalens érzelmekkel álltam a főszereplőhöz, a dédnagyapámhoz, Várdi Gézához. A édesapáméknak a hálószobájában kint lóg a dédszüleim esküvői fotója. És én azon láttam életemben először Gézát, és az első benyomásom, nagyon őszintén megmondom, negatív volt. Fedzegették a családban, hogy felmerült hogy ő pénz miatt nősült, és pénz miatt követte el a gyilkosságot is. Az első gondolatom nekem is ez volt. Egy nagyon jóképű, de nagyon finom, ilyen kicsit nőies beütésű karakter volt, akiről nem feltétlenül az jut az ember eszébe, hogy nagyon szeretett keményen dolgozni. Viszont a gyermekkorát kikutatva nagyon érdekes kettősség volt az, amit láttam, hogy ő egy rendkívül nagyra vágyó ember volt. A szó rossz és jó értelmében egyaránt, tehát céltudatos és nagyra vágyó emberként láttam az ő karakterét. Azonban a vidéki neveltetése, az apjának a szafogott szeretete, az pedig a másik irányba húzta az ő személyiségének alakulását. És pont ezt a kettősséget próbáltam megfogni és ábrázolni a regényben. Végig vonul az egész regényen az a minta, hogy semmi sem fekete-fehér, sem egy ember személyisége, sem egy döntés, még akár egy gyilkosság sem. Tehát nem lehet leegyszerűsíteni egy embert egydimenziósá, egy gyilkosságot pedig egy bűnné, aminek van egy oka, egy tette és egy következménye, ennél sokkal bonyolultabb az élet és sokkal színesebb. Úgyhogy számomra a legnagyobb kihívás és az egyik legnagyobb élvezet volt a regényírásában a karakterábrázolás, hogy semmiképp ne legyenek egydimenziósok, és megmutassam azt a sokrétű érzést, azt a sokrétű tapasztalást, és azt a fajta neveltetést, ami egymásra rakódik egy ember életében, aminek a végén ő az lesz, ami, és még a neveltetése, még a személyiség jegyei sem elegek az ő sorsának az alakulásához, hiszen ott van egy nagyon-nagyon erős ráhatás, a többi rokon, a többi családtag döntése, hogy ők merre viszik egy másik ember életét, hogy hogy alakítják a saját döntéseikkel egy másik ember döntéseit. Szerintem ezek az összefüggések fantasztikusak egyébként. Ahogyha a saját életünkre nézzük, akkor is csodálatos látni, egyben nyomasztó is lehet, hogy sajnos nem mi vagyunk az urai mindennek, nem tudunk mindent kontrollálni, mert bizony mások döntései, mások érzései nagyon erősen hatnak a mieinkre is.
Nem tudom, születik-e bárki eredetétől fogva rossz embernek, de abban biztos vagyok, hogy Bárdi Géza nem született annak. Talán soha nem fogjuk megtudni a valódi indítékait, de lehet, hogy csak rossz helyen keressük. A közelmúltat kutatjuk, arról faggatjuk folyton, de mi van, ha ennél nagyobb terhet hordoz? Nem tudom követni, legyintett lemondóan Rédei. Ó, a neveltetés furcsa dolog, vizsgálóbíró uram. Amit őseink, felmenőink, anyáink, apáink, nagyanyáink átéltek, amilyen traumákon, megrázkódtatásokon keresztül mentek, annak bizonyosan lesz lenyomata a leszármazottaikban is, és így tovább. Az ő traumáik is jelen lesznek a fiaikban és leányaikban. A katonák azért gyilkoltak, hogy életben maradjanak. De hogy a hazáért, vagy holmi nemes eszméért, szabadság meg ilyenek, legtöbben még csak nem is tekintettek ellenségként azokra, akik ott feküdtek a szemközti lövészárkokban. Csak azt tudták, hogy ha nem az ő golyójuk talál először, akkor meghalnak, és ők nem akartak meghalni. Megöltek egy csomó embert, akik sohasem ártottak nekik. Éheztek, fáztak, lefagytak a lábujjaik semmiért. Aztán fogságba estek, kínozták őket, állatként tekintettek rájuk, és aki volt olyan szerencsés, hogy hazatért, érti, még őket tartjuk szerencsésnek. Aki hazatért, az már soha többet nem volt ugyanaz az ember. Apaként is más lett, mint aki lehetett volna, ezáltal gyermeke is egészen más nevelést kapott, leginkább terheket. A katonák által meggyalázott nők milyen anyává váltak, milyen traumákat cipeltek egész életükben. Ők is átélték a háborúk minden borzalmát. Hogyan nevelték fel így leányaikat? Milyen félelmeket, szorongásokat ültettek beléjük születésüktől kezdve? Hogyan néztek fiaikra, akik egyszer felnőtt férfiak lesznek, talán katonák, és talán majd ugyanazt csinálják a nőkkel, mint az anyjukkal tették mások, hiszen azok is valakinek a fiai voltak. Hogyan nevelte, mire tanította saját fiait az a katona hazatérés után, aki erőszakot tett a kiszolgáltatott nőkön? És hogy nézett a saját leányára? Mit tanít a gyermekének az, aki gyűlöli a mellette élő nemzetet, aki ezért újabb és újabb háborút kíván? Milyen gyermekek nevelkednek ezekben az időkben? Megmondom magának, olyan gyermekek, akik súlyos terheket cipelnek, talán még ők maguk sem tudnak róla, szüleik, nagyszüleik terheit, környezetük, nemzetük bűneit, a férfiak és nők traumáit.
Nagyon jellemző a háború utáni gondolkodásmódra, hogy azokat, akiknek sikerült megúszniuk a háborúban való részvételt, azt megítélték, elítélték, hazafiatlannak tartották. Bárdi Gézának itt sikerült megúsznia.
Nagyon érdekes, hogy ezt említed, mert nekem ez volt talán az egyik legfájdalmasabb olvasata a cikkeknek. A cikkek nagyon részletesen tárgyalják az ő múltját, az ő karakterét, jellemét, döntéseit, mindent. És ebből nagyon sok minden megérthető volt vele kapcsolatban. És talán nagyon fura ezt mondani, de nem is egy gyilkosság volt a leginkább fájó az ő életével kapcsolatban olvasni újságcikkekben. Ha meglátja, hogy mi áll mögötte, hogy milyen életünk, hogy milyen döntések, milyen tapasztalások, akkor értheti, hogy mi miért történt. De azt olvasni egy újságcikkben, hogy a dédnagyapád megúszta a frontra menést azért egy nagyon-nagyon sötét időszakban, hogy ő hazugságokkal vagy tettetéssel küldte el, hogy ő a frontra kerüljön, életerős fiatalemberként próbált ebből az egészből kimaradni. Az egy olyan rossz érzés az embernek. Egyszerre munkál az emberben a hazafias érzés, hogy a férfiaknak igen kötelességük megvédeni a hazát. Ott van az az érzés is, hogy megérti az ember, hogy életben akar maradni, hogy élni akarja az életét a háború ellenére, hogy nem akar az első sorokban meghalni a fronton. De közben, hogyha ehhez hazugsággal vezet az út, akkor az úgy kettős megítélés alá esik. És igen, az ő karakterét nagyban rombolta ez a kis kitétel, hogy ő hogyan maradt távol a háborútól.
Két nagyon ellentétes karaktert írtál bele a regénybe, a vizsgálóbírót és az ügyészt. Az ugyanis, hogy a gyilkosság történt, és hogy ezt a gyilkosságot ő követte el, az nem volt kétséges. A motivációt nem találták meg.
Igen, azért volt számomra nagyon fontos ez a két karakter, igen, hogy nagyon ellentétesek, mert szerintem ők tökéletesen lemintázzák a társadalomnak az oldalvállalását egy ilyen esetben. Nem akartam banális karaktereket felépíteni, azonban nagyon fontos volt az, hogy a regényt arra vigyem, amit az előbb is említettem, hogy semmi sem fekete-fehér. A vizsgálóbíró képviselte azt a társadalmi meglátást, hogy egy gyilkosság bűn, teljesen mindegy, mi az oka, mi az elkövető státusza ebben az egészben, mi volt a szerepe, mi vezetett, milyen előzmények vezettek a gyilkossághoz, meg kell érte bűnhődnie, a maximális büntetést kell kapnia, ami ugye akkoriban a büntetés volt. És itt nincsen más dolga a bíróságnak, az ügyésznek, senkinek, hiszen itt az esetet az tesz egy különlegessé, hogy az én nagyapám saját maga vallotta be első körben a rendőrségen a gyilkosságot, tehát ahogy te is említetted, ez nem volt kérdés. A királyi ügyész karaktere azért volt számomra nagyon fontos, mert én magam is azt képviselem az életben, és szerintem a társadalom egy része is ezt képviseli, hogy nem mentséget kell keresnünk egyes tettekre, de magyarázatot kötelességünk keresni. Hogyha megértjük azokat a folyamatokat, ami egy tetthez vezetnek, akkor sokkal jobban megértjük azt, hogy esetleg más emberek életében mi kéne változtatni. Vagy a saját magunk életében mi kéne változtatni, hogy jobb döntéseket hozzunk, vagy ne kövessünk el olyan hibákat, amik végzetesek lehetnek. És számomra a királyi ügyész képviselte azt, aki meg akarta érteni, hogy milyen motiváció áll a cselekedet mögött, és nem csak a cselekedet önmagában bűnként lépte. Természetesen az ő számára sem lehetett kérdés, nem akartam abba a hibába esni, hogy ebben bármi mentség szerepeljen. Sokkal inkább abba az irányba szerettem volna elmenni, hogy az olvasó azt érezzen, amit ő szeretne érezni az adott helyzetben, és az érzéseknek minden egyes részét valamelyik karakter felvállalja, valamelyik karakter kimondja helyette. Ugyanis, ahogy a tett, ahogy egy gyilkosság, ahogy egy ember nem egy dimenziós és nem fekete-fehér, ugye mi érzéseink sem lesznek azok. És nagyon élvezetes volt olvasóktól olyan visszajelzéseket kapni, hogy mennyire máshogy dolgozták föl az olvasottakat, a történetet, mennyire más lett a végén a hozzáállásuk, és mennyire máshogy éreztek mondjuk a főszereplő karakter iránt. Valaki a végén is ugyanúgy elítélte, mint az elején, valaki a végén abszolút megértette az okait és a motivációját, bár nem mentette föl. Valaki végig azt hitte például, hogy lesz egy csavar a regényben, hogy nem is ő a tettes, és ez volt talán a legérdekesebb olvasói visszajelzés, és nem egy embertől kaptam, ami bennem fel sem merült, hiszen ugye én tudatában a tényeknek úgy írtam meg a regényt, hogy ez ténykérdés, hogy az én nagyapám követte el a gyilkosságot, és nagyon sok olvasó jelezte vissza azt számomra hihetetlen érdekes módon, hogy a regény kétharmadáig hittek benne, hogy nem ő volt a gyilkos. És ez számomra egy nagyon megrázó, és nagyon megható visszajelzés volt.
A címről beszéljünk.
Címnek egy nagyon megható története van a könyvben is, és nagyon megható története van az élénretemben is. Nem ez volt az eredeti címe, sokkal rosszabb volt, említése sem érdemes. A nagybátyám azon melegében elolvasta a kéziratomat, ahogy én ezt megírtam. Nagyon sokat segített, visszajelzéseket adott, és nagyon sokáig nem volt címe, rossz címe volt a kéziratnak. Szenvedtem vele, mert nem éreztem annak, hogy szerves része a regényemnek a cím. Ő mesélt el egy történetet, ami szerepel a könyvben is. Ahogy a történetet feldolgoztam, leírtam, rokonok elolvasták, nagyon-nagyon erős emlékképeket, élményeket és tapasztalatokat szakított fel bennük, amire esetleg nem biztos, hogy egyáltalán emlékeztek, akár gyerekként, akár fiatalként, hogy ezt ők hallották, megélték, volt ilyen emlékük. És a nagybátyámnak volt egy ilyen, ő mesélte el, hogy képzeld el, kislányom, hogy a nagymama mesélte, az én nagymamám, tehát az ő édesanyja, hogy mindig kismadaramnak szólította az édesapja. Ez a kis mini visszaemlékezés annyira szíven ütött, hogy egyrészt ugye a regénybe is beleírtam, másrészt fejezet címet is kapott, harmadrészt a regény meg is kapta ezt a címet, ugyanis szerintem ez az egyik legerősebb olyan motívum, ami nincs feltétlenül kihangsúlyozva a regényben, egyetlen egyszer teszek említést egyébként a címre a könyvben is, de egy olyan fontos kapcsolódást mutat egy apa és lánya között. Érzelmileg is kapcsolódok hozzá, hiszen a saját nagymamám és az ő édesapjával való kapcsolódását mennyire finoman, mennyire gyönyörűen mutatja, hogy még egy gyilkosság sem lehet annyira erős, hogy egy apa és lánya közti gyönyörű kapcsolódást elszakítson, és ezért kapta a regény a címet, mert úgy gondoltam, hogy a nagybátyámnak is nagyon sokat jelentene, hogy az ő visszaemlékezéséből kapja a címet, illetve a regényemnek is egy nagyon-nagyon fontos mondata lett ez a rész, ami ezt a történetet tartalmazza. Ugyanaz én családom történetéről szól a regény, de nagyon fontos visszajelzéseket kapok azzal kapcsolatban, hogy nagyon sok embernek segít szembenézni azzal, hogy esetleg van dolga a múlttal, van feldolgozni való traumája, akár a szüleivel, akár a nagyszüleivel, és nagyon sokan futnak bele abba a problémába, hogy a felmenőik nem hajlandók beszélni ezekről. Úgy könnyű dolgom volt, hogy az újságcikkek miatt rengeteg mindent vissza tudtam kutatni levéltárakban, digitális adatbázisokban. Az én felmenőim sem beszéltek erről. Akkor is azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogyha nem is beszélnek erről a szülők, nagyszülők, de mégis érezzük magunkban azt, hogy van valami, amiről tudni kellene, van valami, ami feldolgozandó, amivel dolgozunk benne. Egyrészt a családfakutatás nagyon érdekes dolgokat hozhat felszínre, még akkor is, hogyha a család esetleg nem beszél bizonyos dolgokról. Nagyon sok minden megtudható egy ember életéről, csak azzal, hogy a családfáját kimutatja. Másrészt pedig, hogyha képtelenek vagyunk az ilyen titkokat kikutatni, feloldani, akkor is valahogy a traumákat lehet szakember segítségével oldani. Helyre lehet tenni bizonyos kérdéseket, amikre lehet, hogy exakt választ sosem kapunk, de hogyha dolgozunk rajta, és úgy nézünk magunkra, hogy szeretnénk megérteni a saját működésünket, akkor minden ilyen utat végig kell járni, mert nagyon-nagyon fontos munkának tartom az önismeretet, az önreflexiót. Talán főleg ez a legfontosabb mondani való, és ez az, amit szeretnék mindenkinek átadni, amit én is átéltem, hogy ne essünk a felmenőink hibájába, titkokkal nem tudunk halat egymás köré, és főleg a gyermekeink és közénk ne húzzunk falakat, mert a titkok azok lehet, hogy azt hisz, minket védenek, de valójában sajnos az igazi kapcsolódást akadályozzák meg egymás életében.
Vízlernyi Rádi Luca szerzővel beszélgettünk Kismadaram című regényéről, amit a Cser kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy miért a Kismadaram lett a regény címe. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvekből Pogány György olvasott fel szemelvényeket. A zenét Cserháti Ákos választotta. Hajós Vera műsorát hallotta. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor érdemes figyelemmel kísérni a műsor podcast oldalát, a hu.cba.media/podcast/keménykoetés oldalt. Találkozzunk ott is!
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.